Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke. Jó napot kívánok,
örülök, hogy elfogadtam
a meghívást, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Nap mint nap lehet hallani az észak-koreai rakétakísérletekről. Szigorúan katonai szempontból nézve, ezeket hogyan kell értékelni? Ezek egyáltalán micsodák?
Hát én úgy gondolom, hogy nagyon komolyan kell értékelni minden olyan eseményt, minden olyan történést, amely az emberiség, a világ békéjét befolyásolhatja. Lehetnek ezek fenyegetések, lehetnek ezek kockázatok, kihívások. Nagyon fontos azt látni és tudni, hogy azért egy ilyen rakétatámadást elindítani, komoly, felfogású és értelmes emberek napjainkban nem nagyon mernék megkockáztatni. Olyan erővel rendelkeznek nagy hatalmak, amelyeknek a kimenetele azt eredményezni, hogy bár lehet, hogy én indítok elsőként rakétát, de én leszek az elszenvedője a válaszcsapásoknak. De akkor is mindenféle megjelenés, mindenféle fenyegetés, ahogy említettem, amely veszélyes lehet az emberiség számára, azt igenis komolyan kell vennünk.
Nap mint nap lehet hallani ugyanebből a térségből hadgyakorlatokról. Megmutatják-e a hadgyakorlatok, hogy a szemben álló felek mit gondolnak, azt mennyire gondolják komolyan?
Sokszor megmutathatja. Ez természetesen attól is függ, hogy akik tervezik ezeket a különböző gyakorlatokat, amelyeknek különböző szintjei vannak, a harcászati, műveleti, hadászati jellegű gyakorlatokat, azok mennyire fedettek, vagy éppenséggel mennyire akarom kinyilvánítani azt, hogy mire vagyok képes, és mennyivel, milyen formában akarom elrettenteni a másik felet attól, hogy gondolkodjon, vagy egyáltalán a fejében felmerüljön annak gondolata, hogy ő támogatja.
Amiket mi a sajtóban látunk, azok értelemszerűen nem fedettek, hiszen ha fedettek lennének, nem látnánk őket.
Igen, hát azoknak, ha most kimondottan az Észak-Korea, Dél-Korea, amerikai gyakorlatok, közös gyakorlatokra gondolok, akkor annak nyilván üzenetértéke van, amely a rakéta támadás fenyegetésére adhat egy válaszlépést, és nyilván ennek pont az az üzenete, hogy jó lesz vigyázni, jó lesz tartózkodni mindenféle olyan tevékenységtől, kinyilvánítástól, amely veszélyt jelenthet ránk, az országra nézve, vagy a világra nézve egyaránt.
Újságolvasó, internetnéző, tájékozódó emberekben van ezzel a konfliktuszónával kapcsolatban egy bizonyos izgalmi fokozat. A katonákban, a NATO-ban ugyan ez az izgalmi fokozat, vagy ennél lejjebb van, vagy ennél följebb van, mert azt feltételezem, hogy önök többet tudnak, mint amennyit mi erről tudhatunk.
Hát ez elsősorban én úgy fogalmaznék, hogy politikai szintéren történik ez a csatározás, és nem katonai területen. Természetesen a katonák, ha nem foglalkoznak azokkal a gondolatokkal, azokkal a veszélyforrásokkal, amelyek megjelennek akár politikai szinten is, akkor az nagy bűn. Tehát ezzel azt szeretném kifejezni, hogy természetesen katonai szinten is számolni kell vele, és katonai szinten is foglalkozunk azzal, hogy milyen esélyei lehetnek, ha ennek az esélye fennáll, akkor milyen kimenetele lehet, a kimenetel vonatkozásában mi a teendője a katonáknak.
A Magyar Honvédségnek van ezzel a nagyon távolinak látszó,
bár
semmilyen köze hozzá nincsen, semmilyen feladat nem jöhet ki belőle.
Ilyen értelemben, abban a válságkörzetben nem. Abban az esetben, ha az Amerikai Egyesült Államokat, mint NATO tagállamot veszély éri, és támadás éri, elsősorban támadás éri, akkor természetesen ugye a NATO ötös cikkelye értelmében, az egymás kölcsönös megsegítés értelmében szó lehet, de én ebben nem bocsájtkoznék bele, mert ez annyira távoli dolog a Magyar Honvédségtől, hogy ezzel nem is lenne szabad az embereket, hogy úgy mondjam, foglalkoztatni.
Mi mutatja meg azt, hogy vagy mitől függ az, hogy egy országban melyik a legfontosabb haderő nem? Mert azt látjuk, hogy van, aki a rakétáival foglalkozik, van, aki a páncélosait fejleszti, van, aki pedig az utcai harcra készíti föl az embereit, és speciális alakulatokat csinál. De ezek mind-mind laikus megfigyelések, ezek nem katonai megfigyelések.
Hát sok-sok dolog meghatározhatja, hogy mely haderőnemet tartjuk fontosabbnak, vagy éppenséggel mely haderőnemet kívánjuk nagyobb mértékben fejleszteni. Ez meghatározhatja az ország földrajzi, geostratégiai helyzete, ezt meghatározhatja a környező országok képességei, szövetségi rendszerben kívüli országok tekintetében, hogy hol milyen politikai szándékok, milyen akaratok érvényesülnek, és azon kívül természetesen az is meghatározhatja, hogy egy szövetségi rendszeren belül ki milyen szakterületre, mely irányba képes és akar fejleszteni. Mi Magyarországon, hogy egy kicsit a saját dolgainkról is beszéljük, hiszen én nem egy politikai szakértő és elemző vagyok, hanem én a Magyar Honvédség vezérkari főnöke. Azt kell mondani, hogy nálunk ugye kettő haderő nem létezik. A szárazföldi haderő nem és a légierő haderő nem. Mi mindig közös feladatban gondolkodunk, tehát összhaderőnemi jellegű feladatokat tervezünk, szervezünk, tehát mindkettő haderőnemre egyformán szükség van. Számunkra legalább olyan fontos a légtér védelme, a légtér felügyelete, kiszolgálása, oltalmazása, mint a szárazföldi képességnek a megteremtése. Mi ugye mindenféleképp ország védelmi feladatban gondolkodunk, tehát nekünk nem a támadó jellegű képességet kell erősíteni, de viszont erősítenünk kell azt a képességet, amely lehetővé teszi adott esetben, nem csak lehetővé teszi, hanem biztosítja is az ország szuverenitásának területi hovatartozásának, területi épségének megőrzését. Tehát nem csak a levegőből érkező légi célok a fontosak, hanem a szárazföld területe, szárazföld vonatkozásában pedig a határaink és a területeink megvédése és megóvása.
Az úgynevezett csapásmérő zömnek, mely kifejezés szerkesztőségünk középkorú férfi tagjai jól megtanulhatták annak idején. Van még jelentősége?
Van. Hogy ne lenne. Mindennek van jelentősége, de viszont azt is látni kell, hogy sok-sok minden megváltozott, és változik napjainkban is. Ugye beszélhettünk például kiberhadviselésről, vagy beszélhetünk kiberhadviselésről, beszélhetünk információs hadviselésről, beszélhetünk ugye olyan harc eljárásokról, tevékenységekről, amikor az egyik fél rendelkezik korszerű technikai eszközökkel, modern eszközökkel, a másik fél meg szinte hagyományos idézőjelbe teszem, partizán eljárásokat folytat és eszközöket gyakorol. Vagy éppenséggel beszélhetünk, ugye ez az az úgynevezett aszimmetrikus hadviselés. De napjainkban nagyon nagy jelentősége van az informatikának, az információszerzésnek, a információszerzés következtében pedig azoknak a feldolgozásának, annak a helyes értelmezésének, következtetések levonásának. És itt nem biztos, hogy azzal kell foglalkozni, mint ahogy ön is említett, ugye a nagy csapás mérő erők vonatkozásában, hogy akkor itt most a rakétacsapatokat kell felsorakoztatni, a harckocsi ezredeket, dandárokat kell ütközetbe vetni. Sokkal másabb most már a hadviselési eljárás, mint amiről ön beszélt, hogy önök, mint férfiak, akik voltak katonák és találkoztak ezekkel a dolgokkal, akkor más eljárás rendek voltak. Ugyanakkor nem szabad azt sem elfelejteni, hogy nincs ez törvényben vagy szabályzatban lerögzítve, hogy most akkor milyen hadviselésre, harceljárásra kerülhet sor egy bizonyos konfliktus esetén. Számtalan példája van ennek, hiszen ha most Európát nézzük, a délszláv válság idején lehetett látni, hogy milyen NATO légicsapások történtek, következtek be. Annak eredményeként, vagy annak következményeként mi van most akár Koszovóban, akár Bosznia-Hercegovinában. Lehet ezt érzékelni, hogy ott a stabilitást elsősorban a békefenntartók jelenléte adja. Ugyanakkor egész más eljárást kell alkalmazni mondjuk Irakban, Afganisztánban, vagy Afrikában. De gondoljunk csak bele, mi történt Ukrajnában. Ott is ugye azt mondjuk, hogy hibrid hadviselés eredményeként ért el Oroszország azt, amit elért, a Krím félsziget elcsatolását, vagy magához csatolását. Tehát sokféle olyan dolog van, amely merőben eltér a hagyományos, a szokásos eljárásoktól. Vagy ahogy említettem, itt van az informatikai hadviselés. Napjainkban, amikor a informatika az alapja mindennek, a közlekedésnek, a hírközlésnek, mindennek az alapja, egészségügyi ellátásnak, akkor bizony lehet azt tudni, lehet érezni, hogy egy ilyen hadviselés esetén lebénítani egy rendszert, vagy éppenséggel fals információkat továbbítani, azoknak milyen következményei lehetnek. Tehát visszatérve a hagyományos hadviselés és a jelenlegi napjainkban fogalmazzak így, kor kihívásainak mindig meg kell felelni. Éppen ezért fontos az, hogy a honvédséget nem csak úgy kell fejleszteni, működtetni, hogy mi volt valamikor. Természetesen a történelmi dolgokat fel kell dolgozni, azokat a tapasztalatokat figyelembe kell venni, azokkal is kell számolni, de előre kell látni, tudni kell tervezni, ki kell találni. Mondtuk valamikor azt is, ugye, hogy ezért fontosak az információk. Ki kell találni, hogy vajon az ellenség milyen szándékkal teszi mindazt, amit tesz. Mi a végső célkitűzése? Tehát ha ezt sikerül ugye megtalálni, kitalálni, megfejteni, akkor lehetünk olyan helyzetben, hogy eredményesek is legyünk.
Van ma 2018 elején ellensége Magyarországnak?
Úgy fogalmaznék, hogy mindazon cselekményeket, és mindenkit, aki Magyarország biztonságát, a magyar emberek, az állampolgárok biztonságát, Magyarország területi szuverenitását veszélyeztetheti, vagy veszélyezteti, ők igenis ellenségnek minősülnek. Tehát én ezzel nem neveztem meg egyetlen országot sem.
Sőt, ezek nem csak államokra vonatkoznak, ezeket pontosan, az alatti szervezetek is
pontosan, pontosan erről van szó. Tehát a Magyar Honvédség rendeltetése és feladata az, hogy Magyarországon biztonság legyen. A béke megőrzése. És felkészülni arra, hogy bármi, ami ezzel szemben történik, az igenis veszélyeztetheti Magyarország és a magyar lakosság biztonságát. Ezt kell nekünk megelőzni. Nem kivédeni, elébe menni és megelőzni. Erre fel szoktuk mondani a preventív jellegű. Ezért kell a Magyar Honvédséget olyan szinten tartani, hogy erre bármikor képes legyen. És természetesen a magyar katonákat pedig úgy kiképezni, hogy ők is bármikor képesek legyenek ezen veszélyeztetett helyzetek, időszakok kezelésére.
Ma olyan szinten van a Magyar Honvédség, hogy ezeket a helyzeteket képes megelőzni és kezelni. Azért kérdezem, mert volt a Magyar Honvédségnek egy olyan időszaka, még ön is beszélt erről jó néhány évvel ezelőtt, amikor az illetmények kifizetése, a következő havi illetmény kifizetése is kérdéses volt.
Hát ha most a kérdés úgy vetődik fel, hogy képes-e a Magyar Honvédség a jelenlegi ismereteink birtokában, ami veszélyeztetheti Magyarországot és a magyar lakosságot, annak elhárítására, védelmére a Magyar Honvédség a szövetségi rendszerben egyértelműen képes. A Magyar Honvédség képessége pedig áll a saját képességéből, a szövetségnek a képességéből, és természetesen a magyar állampolgárok hozzáállásából ahhoz, hogy igen, mi békét akarunk és biztonságot akarunk. Ilyen értelemben képes. Ha a költségvetési részét nézzük, amit ön említett, bizony voltak nagyon nehéz időszakok, és azt kell mondanom, hogy a 2017-es esztendő, meg a 2018-as számadatokat is ismerve nagyon pozitív, hiszen most már nem küzdünk, nem kellett küzdenünk olyan problémával, hogy a jövő hónapban ki tudjuk fizetni a katonáinkat, vagy sem, hanem bizony sikerült az úgynevezett három pilléres katona pályamodellt teljes egészében elkészíteni, bevezetni. És ez 2015. júliusától indul meg pont az illetmények fejlesztésével, hiszen 2015. júliusában átlagosan mintegy 30%-kal növeltük a katonák illetményét, arra törekedve, hogy ez a 30% úgy jöjjön ki, hogy az alacsonyabb beosztásban, alacsonyabb rendfokozattal rendelkezők esetében ez az arány magasabb legyen, mint a magasabb beosztásban, magasabb rendfokozatokkal rendelkező személyeknél. És 2019. januárral bezárólag pedig összességében mintegy 50%-os bérfejlesztést tudunk megvalósítani. Ezzel együtt ez az első pillér ennek az életpályamodellnek, az illetmény és az előmenetel. Tehát az előmenetel, az illetmény együttesen alkot egy pillért. Sikerült megvalósítani ennek az életpályamodellnek a második pillérét is napjainkra korszerűbbé tenni, ez pedig a katonák, a katonacsaládok lakhatási támogatásának a biztosítása. És a harmadik pillért pedig pontosan 2017. január 1-jel tudtuk bevezetni, ez pedig az úgynevezett egészségkárosodási biztosítási rendszer. Ez a három pillér adja azt, hogy egy katona, aki ezt a hivatást választja életpályának szolgálatként, akkor ő biztosított legyen arról, hogy ő, ami vállalást tett a nemzetért, ezért a hazáért, ez bizonyos értelemben részünkről, a Magyar Honvédség részéről, a Magyarország részéről elismerést érdemel. Tehát gondoljunk csak bele, ez az életpálya egy katona esetében, hogy ezen a pályán maradni 40-45 éven keresztül, hiszen a nyugdíjkorhatár a katonák esetében is megegyezik ugye a polgári dolgozók nyugdíjkorhatárával, az nem egy egyszerű feladat. Miért nem egyszerű feladat? Azért, mert a katonákkal szemben nagyon szigorú egészségügyi, és mondjam úgy, hogy fizikai erőnléti képességet várunk el. Na most az emberi szervezet sajnos olyan, hogy idők múltával elhasználódik, és minden szervezeti részünk kopásnak indul, és ez bizony nagyon nehéz, amikor már valaki elér egy bizonyos kort, hogy onnantól kezdve is azt tudjuk mondani, hogy ő katonai szolgálatra alkalmas. Éppen ezért nagyon sok katonánk van, aki nem tud katonaként tovább szolgálni. Ha pedig nem tud katonaként szolgálni, és ez elsősorban önhibáján kívül következik be, akkor nekünk gondoskodni kell róluk, katonacsaládokról, hogy érezzék azt a törődést, hogy ők erre adták életüket, erre a hivatásra, de közbeszólt az élet, az egészségügy, és ilyen értelemben az egészségi állapot, és ilyen értelemben akkor gondoskodjunk róluk. Gondoskodjunk róluk, hogy tovább foglalkoztatjuk őket olyan munkahelyeken, olyan munkaterületeken, ahol az egészségügyi károsodás mellett tudnak teljes értékű állampolgárként dolgozni, ahol pedig nem, ott pedig biztosítsuk részükre azt az ellátást, azt az illetményt, hogy továbbra is megbecsült tagként érezzék magukat ebben az országban. Tehát ez a három pilléres életpálya modell 2017. január 1-jel kiteljesült. Na most azt viszont pontosan látnunk kell, hogy ez nem azt jelenti, hogy itt most le lehet húzni a rólót, és akkor majd 5 év múlva megint foglalkozunk vele. Nem, ezt szinte naponta folyamatosan figyelemmel kell kísérni, hiszen a társadalomban bekövetkezett változásokat nekünk is le kell követni. Tehát megemeltük az illet. Elkezdtük 2015. júliusával. Igen, de az országban a foglalkoztatás, a munkaerő és tulajdonképpen a munkahely igények egyeztetése megköveteli, hogy kövessük már nyomon. Most mikor tudunk majd katonát felvenni? Fel tudjuk venni gépjárművezetőként, ha mi adunk neki 200 ezer forintot, közben a polgári életben 300 ezer forintért tud elhelyezkedni?
Költői kérdés.
Hát nyilván. Ugye? Tehát nyilván nekünk ezeket folyamatosan követni kell, értékelni kell, elemezgetni kell, és le kell követnünk a társadalomban bekövetkező változásokat.
Milyen társadalmi megbecsültséget érezhetnek ma a katonák? Volt idő, amikor egyenruhában az utcára kimenni, az kifejezetten egy tiszteletet kiváltó jelenség volt. Aztán volt, amikor ez egyáltalán nem volt így.
Hát önnek teljes mértékben igaza van, ebben én nagy-nagy hiányosságot vélek felfedezni, mert valóban volt, amikor tiszteletet sugárzott és parancsolt az, ha valaki megjelent egyenruhában. Aztán volt egy időszak, amikor ez elhalványult, sőt, bevezettük azt a Magyar Honvédségnél, hogy ne egyenruhában járjanak a tisztek meg a főtisztek. Ez egy nagyon-nagyon rossz dolog volt. El kell mondanom őszintén azt is, hogy sajnos ez itt Budapesten indult ki, és itt alakult ki. Én katonai szervezeteknél éltem le életem nagy részét, és más városokban, más helyőrségekben ez nem volt tapasztalható. Mégis azt kell mondanom, hogy ennek a visszaállításáért mi tehetünk a legtöbbet katonák. Tehát ezt nem lehet elvárni a lakosságtól, hogy tiszteljenek, becsüljenek minket, a társadalmi elismertségünk magasabb legyen, mert mi úgy kívánjuk. Nem, ellenkezőleg. Nekünk kell azt bizonyítani, nekünk a katonáknak megjelenésünkkel, viselkedésünkkel, felkészültségünkkel, szakértelmünkkel, emberi kapcsolatainkkal, és számtalan dolgot lehetne sorolni, hogy felfigyeljenek rá. Felfigyeljenek ránk, mint katonákra, hogy mi alkalmasok és méltóak vagyunk arra, hogy rólunk jó véleményt alkossanak. Tehát ez a küzdelem előttünk áll. Ehhez természetesen kell az egyenruha is. Csak igen ám, csak az egyenruhában lévő ember is, hogy megjelenjen a társadalom előtt, ahhoz olyan egyenruha kell, amely nem azt mondja ránézés, hogy nézd már, hogy néz ki ez, milyen topis ez az ember. Ő katona. Hát nézd már, hogy áll rajta az egyenruha. Nézd már, nincs kivasalva a nadrágja. Tehát ilyen apró dolgokat mondok, hogy a külső az egy emberi szem számára mindig meghatározó. Az első benyomások, az külsőleg tűnik. Így van. És akkor, ha azt lehet mondani, hogy nézd már, milyen elegáns, jól néz ki, milyen kulturáltan viselkedik, és sok-sok minden olyan dolog, ami meghatározza az emberi kapcsolatokat, az értékrendet, az értékítéletet az emberek részéről. Tehát itt még van mit tennünk, van mit tennünk.
Hírek következnek utána, innen folytatjuk. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke, az Inforádió arénájának vendége.